Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteletünkön a 369-es számú éneket énekeljük. 369 és ének. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 10-es számú liturgiát énekeljük. Énekeskönyvünk 62. oldalán található a 10-es számú liturgia.
A hatalmas Isten az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig. Hallgass népem, most én beszélek. Az Úr beszéde megmarad örökké, ez a beszéd pedig az evangélium, amely hirdettetett nekünk. Hogy éljek, és ne szégyeníts meg reménységemben. Imádkozzunk. Uram Istenem, itt állok előtte bűnösen, méltatlanul és érdemtelenül. Egyedül Te ismersz igazán, látod terheimet, gondjaimat, Te tudod, nem mindig egyedül benned bíztam, hanem önmagamban. Töröld el vétkem, teremts bennem tiszta szívet, gyógyíts meg fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk. Az Úr Jézus Krisztus által, aki meghalt a mi bűneinkért, hogy bennünket Istenhez vezessen. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hallgass meg könyörgésemet. Segíts kérlek, hogy úgy tudjam és akarjam cselekedni akaratodat, hittel rád hagyatkozni, hogy miattam ne káromoltassék te szent neved. Tudjak csendben munkálkodni országod építésén, a tőled rendelt helyemen hitben cselekedni, az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik. Örökkön örökké. Amen.
Amen.
Testvérek, hallgassuk együtt, hogy egyenegyenként mit üzen a mai napra a mi hatalmas Istenünk igéje által, melyet megírva találunk Máté evangéliumának 25. fejezetében, A 31. verstől a 46. versig. Tehát a Máté evangéliumát olvasom a 25. fejezet 31. versétől. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsőségbe trónjára. Összegyűjtenek eléje minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állóhoz. Jöjjetek, atyám áldottai! Örököljétek a világ kezdete óta számotokra elkészített országot. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innen adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Mezételen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak. Uram, mikor láttunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna? Vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna? Vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akár csak egyel is a legkisebb atyám fiai közül, velem tettétek meg. Akkor szól a bal keze felül állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem és nem adtatok ennem, szomjaztam és nem adtatok innom. Jövevény voltam és nem fogadtatok be. Mezítelen voltam és nem ruháztatok fel. Beteg voltam, börtönben voltam és nem látogattatok meg. Akkor ezek is így válaszolnak neki. Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni? Jövevénynek vagy mezítelennek? Betegen vagy börtönben? Amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik. Bizony mondom néktek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel, a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Amen. És most mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jövőjá. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünket a 331-es számú énekkel folytassuk. 331-es éneket énekeljük. Thank you. néktek és békesség. Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg testvéreim vasárnapunk ige hirdetési alapigéjét, úgyhogy írva találjuk Pál apostol Róma beliekhez írott levelében, annak 14. fejezetében a 7. verstől a 12. a következőképpen. Isten igéjét tehát a Róma beliekhez írott levelből olvasom a 14. fejezet 7. versétől. Így szól Isten igéje. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal meg önmagának. Mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, az Úrei vagyunk. Mert Krisztus azért halt meg, és azért kelt életre, hogy mind a holtakon, mind az élőkön uralkodjék. Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszék elé, mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, bizony előttem fog meghajolni minden térd, és minden nyelv magasztalni fogja Isten. Tehát mindegyikünk maga fölött fog önmagáról számot adni az Istennek. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvérem, amikor az emberek egymás személyiség jegyeit szokták vizsgálni, és hogyha nem profik végzik ezt, nem mentálhigiénész szakemberek és pszichológusok, hanem csak úgy egymást elemezgetik az emberek, és határozzák meg a személyiség jegyeket, van, akire azt szoktuk mondani, hogy magának való. Magának való, mert igazából nem nyit kifelé, a saját dolgai érdeklik, azok a dolgok érdeklik, amelyek az ő életét jobbítják, javítják, vagy legalábbis neki adnak békességet, boldogságot. Nehezen tud beilleszkedni a társadalomba, nagyon nehezen tud csapatban dolgozni, a saját elképzeléseit hajtja végre, és a többiek nem nagyon zavarják, nem nagyon érdeklik. Készült egy film, még a 70-es években nem messze innen tőlünk, Kocsordon, az Árpád nevű atyafiról, aki egy betonbunkert épített. Nem érdekelt, hogy a világban mi zajlik, ő eltervezte, hogy megvalósítja azt. És egy nagyon jó példáját adta a magának való ember típusról, és természetesen jó ki is nevettük magunkat az ő személyiségében, mert hisz magunk is megvizsgálva önmagunkat megállapíthatjuk, hogy van, amikor magamnak való vagyok, van, amikor nem tudok kinyitni a többiek felé. Úgy tűnik, minden kornak megvannak ezek a maguknak való emberei, még a keresztények között is. Pál apostol, aki nagyon jól ismerte a Róma belieket, azokat, akik Rómában lettek keresztjénné, akik Jézus Krisztus megváltotja, Isten gyermekei voltak Rómában, és a gyülekezethez tartoztak. Jól ismerte a hívő közösséget, nyilván, mint lelki gondozójuk, és ezért tudta mondani ezt az imádságában, a felsóhajtásában, hogy hálát adok azért, hogy közöttünk senki sem él önmagának. Nincs magának való közöttünk. A mi gyülekezetünkben, a mi közösségünkben mindenki az Úrnak él. Senki sincs közöttünk olyan, aki a saját dolgaival foglalná el magát, és nem figyelne arra, hogy az Isten mit szeretne megvalósítani ebben a közösségben. Hú, de csodálatos közösség lehetett ez. Hú, de csodálatos dolog lenne ilyen emberek között élni. Akik a másikkal törődnek, az Isten ügyével törődnek, és nem fordulnak magukba, hanem minden, ami ajándékként érkezik az életükben, azt adják a másiknak, osztják a többiek felé, és engedik, hogy az Isten szent lelke rajtuk keresztül munkálkodjék ott, ahol éppen vannak. És hát a Szentlélek most bennünket állít tükör elé, és kéri azt, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Közöttünk van, aki magának való? Vagy mi mind az Úrnak élünk? Tehát nyilván nem a közösséget kell vizsgálni, hanem az egyént. Én magamat tudom vizsgálni, magamnak való vagyok én. És te magadat tudod vizsgálni. Magadnak való vagy te? Vagy nyitva vagy arra, hogy az Isten az ő szent lelke által mozgasson, indítson, és a másik emberre figyeljél. Saját tervedet valósítod meg, vagy az Isten terve dobog a szívedben. Saját akaratod mentén haladsz, vagy ismered az Isten akaratát az életedben. Saját magadat szeretnéd kondicionálni, szinten tartani, hogy az Isten népe érdekel téged, még önfeláldozóan is. Sokan önfeláldozó életükben persze adják a választ, és mondják, hogy én a feleségemért élek, én a gyerekemért élek. Mások mondják, hogy én a családomért élek. Mások azt mondják, hogy én a hivatásomért élek, a szolgálatomért élek. És valóban ezek lehetnek elhívott önfeláldozó emberek, de föl sem tűnik nekik, hogy sokszor üresen kopognak ezek a szavak. Hogy én feláldozom magamat a férjemért, a feleségemért, a családomért, a gyerekemért, feláldozom magam a hivatásomért, a szolgálatomért. Üresen kopognak ezek a szavak, mert ezek mögött alapvetően te állsz. Ezek mögött alapvetően a te érdekeid vannak. Mert azért áldozod fel magad a feleséged felé, hogy neked jó legyen. Azért áldozod fel a gyerekeid felé, hogy a gyerekeidnek jó legyen, és ezért te is örvendezzél. Azért szolgálsz, hogy a te dicsőséged legyen. Azért áldozod magad a karrierednek, mert szeretnéd annak elvenni minden ajándékát. És mire valaki végigjárja ezeket a grádicsokat, hogy megismerje önmagát, bizony sokszor megfárad, jól belefárad, és nem találja ki, hogy mi is valójában a baj. És későn derül ki, alapvetően, hogy nem a hívő életednek az ügye a fontos, nem a hívő életednek a célja a fontos, hanem a hívő életednek az ura a fontos. És hogyha ezt eltéveszted, és a dolgok, az ügyek, akár személyek is fontosabbak lesznek, mint maga a gyülekezetnek, az ura, a hívembernek az ura, akkor üresen fognak kopogni a szavak, és bele fognak fáradni az emberek. Persze, hogyha a hívő ember számára legfontosabb lesz az ő ura, az ő urának akarata, akkor igaz lesz az, hogy akár élünk, akár halunk, az úréi vagyunk. Akár életünkben vagyunk, akár halálunkban, az úréi vagyunk. És nagyon jó megállapítani ezt. Sokszor temetésen szembesülünk ezzel. Hogy akár élünk, akár halunk, az úréi vagyunk. Az ember nem tud élni Isten nélkül. De nem tud meghalni sem Isten nélkül. Ez a rettenetes. Mert sokan azt gondolják, hogy hát, valahogy végigboxolom ezt az életet. Vannak, akik úgy gondolják, hogy még rövidítenek is rajta. Mert utána majd úgysem lesz semmi. Majd utána már majd megszűnik ez az egész. És nem gondolnak arra, hogy örök lét. Örök élet, vagy örök halál vár az emberre. És hiába rövidít rajta, mert önkezével véget vett az életének, hiába rövidít rajta, az örök halálban folytatódik az egész. Nem tud megszabadulni tőle. Említettem már sokszor a Szabó Gyula bácsi, Esperes úrnak a tapasztalatát, amikor a kórházban ott volt egy beteg ágya mellett, és amikor meghallotta a szomszéd ágyon lévő, hogy egy lelkész beszél egy beteg emberhez, akkor felsóhajtott az ágyon, hogy Isten, élni lehetett nélküled, de meghalni nem. Amikor Gyula bácsi mesélte ezt a történetet, nekem annyira megtetszett, annyira emberi. Annyira az ember van benne, hogy végig akarja boxolni az életét, valahogy majd csak sikerül, valahogy majd szenvedések árán is, meg önfeláldozások árán, valahogy majd végig megyünk rajta. Ez az ember is úgy gondolta, és bizonyára nem elvetemült gazember volt, hanem egy tisztességes családapa vagy dolgozó ember. És a végén, amikor eljutott a halálos ágyához, akkor föl kellett kiáltani, hogy Isten, nem lehet nélküled meghalni, oda kell állni eléded. Nem tudok úgy kimenni ebből az életbe. Én úgy gondoltam, hogy majd kislisszanok valahol az oldalajton. Úgy gondoltam, hogy majd kikerülnek. Úgy gondoltam, hogy nem kell szembesülni veled. Majd azok a vallásosok, ott a templomosok, majd azok találkoznak veled. Én meg úgy el tudok menni. És ott a halottos ágyán szembesül vele, hogy nem lehet megkerülni. Isten, élni lehet nélküled. És valóban az Isten megengedi, hogy egy ember leélje az életét anélkül, hogy befogadná a szívébe. Sőt, még jókra és gonoszokra egyaránt fölhozza a napját. Ez a csodálatos novemberi napsütés nem csak az Isten népének szól. Ezt élvezik azok is, akik a Szentírás szerint gonoszok, akik nem az Istennek a gyermekei. Mert az Úr fölhozza jóra és gonoszra egyaránt az ő napját. És megöntözi a kertjét, meg boldogulnak az emberek. Tehát lehet haladni az életben. Csak hát majd eljön az a nap, amikor meg kell állni az Isten ítélő széke előtt, ahogy ebben az igében is van, és akkor kiderül, hogy Isten, hát nem lehet meghalni nélküled. Oda kell állni eléd, számot kell vetni veled. És nyilván akkor látja magát is az ember. És ebben a reménytelen világban, amikor gazdasági, meg morális válság, meg minden van itt körülöttünk, csak akkodjuk a fejünket, hogy hogyan fogjuk ezt majd túlélni, és nem csak Magyarországról van szó, hanem az egész világról. Olyan messzire jutottunk már az Isten teremtett világának a lebontásában, az ember a bűnével, az Isten ellen való cselekedeteivel folyamatosan bontja azt, amit az Isten szépnek és jónak alkotott. Olyan messze jutottunk, hogy egyedüli reménységünk az Úr Jézus Krisztus váltsága, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az, amit az Isten számunkra 2000 évvel ezelőtt felkínált, és 2000 évvel ezelőtt belehelyezett ebbe a világba, amelyről szól ez az ige is. Olyan jó tudni, hogy közöttünk senki sem él önmagának. Mindenki az Úrnak kér. Persze miért tud élni az Úrnak? Hát azért tud élni az Úrnak, mert Jézus Krisztus út az Istenhez, az Úrhoz. Jézus Krisztus az, akin keresztül oda lehet jutni. Múlt héten, ahogy Karcsival férfi csendes héten voltunk, fölmerült a kérdés, hogy az Isten nem igaz, hogy csak egy utat adott a világnak ahhoz, hogy őhoz eljussanak. Biztos van több út is, tehát moszlimok, mohamedának, hinduk meg. Mert az Isten nem lehet olyan szeretetlen, hogy csak egy utat adjon. És Laci mondott egy nagyon, Cserényi László mondott egy nagyon szemléletes képet, hogy amikor a World Trade Centernek nekimentek azok a repülőgépek, amikor az arabok fölrobbantották ezt a hatalmas nagy épületet, és 3-4 ezer ember meghalt ebben a toronyban. Ha ott lett volna egy út kifelé ennek a 4000 embernek, egyetlen egy út, hogy kikerülhet ebből a halálos veszedelemből, senki sem reklamált volna, hogy miért csak egy, miért nincs 25. Én ezen az egyen nem vagyok hajlandó kimenni, majd csak akkor, hogyha 25 lesz, hogy mindenki választani tudja. Mindenki menekült volna kifelé azon az egyetlen egy úton. Az Isten adta számunkra Jézus Krisztus, aki által kimenekedhetünk ennek a világnak a nyomorúságából, a halálból az életbe. És az emberek meg sokszor affektálnak, hogy miért csak egy út van, és miért ez az út, és miért így. Miért nem úgy, hogy én gondolom, miért nem úgy, hogy az én humanitárius gondolkodásom, vagy humánus gondolkodásom adja. Az Isten azt mondta, hogy Jézus az út, ő az igazság, ő az élet. Rajta keresztül kimenekülhetsz ebből a nyomorult világból, ami kezd összeomlani, ami kezd tönkre menni. Így az egyházi esztendő vége felé mindig számolunk azzal, és az Isten igéje ráirányítja a figyelmünket arra, hogy ne gondoljátok, hogy ez örökké valóságig meg lesz ez a világ. Ez el fog pusztulni, ennek vége lesz. Nem tudjuk mikor. Lehet, hogy még ezer esztendő. Lehet, hogy csak egy nap. Nem tudjuk, mert az Isten él egy nap ezer esztendő meg egy nap. És jó is, hogy nem tudjuk, mert megzavarodnánk, ha tudnánk, hogy hogyan alakulnak a dolgok. De majd el fog jönni ez az utolsó nap, és akkor Jézus Krisztusnak a váltsága lesz az egyedüli menedék. Mert nem a mi érdemeinkért, hanem az ő nagy kegyelméből van nékünk üdvösségünk. Irénk, amit olvasott az imént igét, amikor Jézus Krisztus a kestéket és a bárányokat kétfelé választ, egyiket jobb kézfelől, másikat bal kézfelől, sokszor úgy gondolják emberek, hogy ez az ige arról szól, hogy a mi cselekedeteink fognak üdvözíteni. Akik megtették, majd üdvözülnek, akik nem tették meg, azok nem üdvözülnek. Olyan megdöbbentő belenézni mélyen ebbe az igébe, hogy kik azok, akik az Isten akarata szerint cselekednek. Akik az éhezőnek enni adnak, akik szomjasok, azokat megitatják, akik mezítelenek, azokat fölruházzák, akik be vannak zárva valahová, vagy mozgásképtelenek, azokat meglátogatják. Hát kik azok, akik ezt megteszik? Hisz mind a ketten, mind a két csoport úgy gondolják, hogy megtették ezt. Vagy bocsánat, nem tették meg. Vagy nem találkoztak ezekkel. Egyik csoport sem tudatosan cselekedte azt, amit tesz. Mégis, amikor oda mennek, akkor meg kell állniuk Jézus Krisztus előtt, és Jézus azt mondja, hogy akkor te menjél jobb kéz felé, te pedig menjél bal kéz felé. Te menjél az örök kározatra, te pedig menjél az örök üdvösségre. Pedig arról van szó, hogy Az ember nem józan döntése alapján cselekszi ezeket, amiket cselekedett. Tehát nem józan döntése alapján tették azt, amit tettek rosszul, vagy amit tettek jól. Hanem az Isten lelkének a vezetése adhatja azt a pluszt, ami miatt aztán az Isten azt mondja, hogy te ide menjél be, te pedig menjél arra a külső sötétségre. Ezért nem is emlékszik rá, mikor és hogyan történt ez egyik csoport sem. Akik jól fel tudják sorolni a cselekedeteiket, hogy hogyan történt, akik jól tudják, hogy mit áldoztak föl, hogyan áldozták föl magukat, szépen föl tudják sorolni, de elveszítik Jézust, és akkor kérdezi az Úr, azt mondják, hogy nem vettünk észre téged. Tettük a dolgunkat, az embereket segítettük, hogy az imént mondtam, az ügy volt a fontos, a hívőnek az ügye volt a fontos, vagy az embernek az ügye volt a fontos, de az a hívőnek az ura, a gyülekezetnek az ura, a világnak az ura, az meg nem volt fontos. Tehát mindaz, amit a csoport, mindkét csoport tette a dolgát, az egyik úgy gondolta, hogy meg kell tennie, és tette az emberek felé a dolgait, a másik pedig az Isten szent lelkének vezetésében szintén tette a dolgait. És azt mondja Jézus, aki az én kicsinyeim közül egyen megtette, az velem tette meg. És akkor nem emlékeztek Jézusra azok, akik föl tudják sorolni a cselekedeteiket, hogy mit tettek. És nem emlékeznek azok sem, akiket az Isten szent lelke vezérelt. És mind a kettő ott áll így, hogy nem tudja, hogy alapvetően mit tett. És így állunk a világban. Mert aki az Isten szent lelke vezetésében van, az nem tudja strigulázni, hogy mikor szolgálta az Urat, mert az Isten szent lelke vezetésében van, és az Isten cselekszik általa a szavain, cselekedetein keresztül. És nem tudja behúzni a strigulát, hogy én most az Istennek cselekedtem. Hogy én most megitattam egy az Isten gyermekei közül egy kicsit. Vagy felruháztam egy olyan embert, aki Jézus Krisztus gyermekei közül egy kicsi. Lehet, hogy sokszor adtam ruhát, de nem tudtam, hogy Jézus gyermekei közül egy kicsinek adtam ruhát. Akik meg strigulázzák, hogy hány ruhát adtak egész életükben, hogy hányszor itattak, etettek, azok meg azt mondják, az enyémek közül nem adtál senkinek. Az én kicsinyeim közül. Nem tudom, tetszenek érteni, hogy a végeredmény az lesz, hogy az egyik életre jut, a másik pedig nem. Itt nem arról van szó, hogy a cselekedetei miatt az egyik csoportot az Isten kiválasztotta volna, és azt mondja, hogy azért, mert te így cselekedtél, azért téged üdvösségre juttatlak, hanem azt mondja, hogy azért jutsz be az üdvösségre, mert az én szent lelkem vezethetett téged, úgyhogy te nem is tudtad, hogy mit cselekszel alapvetően. De csodálatos az, hogyha az ember nem tartja számon, hogy az Isten milyen áldást adott ő rajta keresztül. Amikor Isten népe megszámlálta magát, mert Dávid úgy gondolta, hogy jó lenne, hogyha megszámolnánk, hogy az Isten mennyire gazdagított meg bennünket, büntetést kapnak. Nehogy azt gondoljátok, hogy ez a ti érdemetek, hogy fölnövekedtetek, hogy gyarapodtatok. Nehogy azt gondolt, hogy mindaz, ami rajtad keresztül megy, az a tiéd, az a te érdemen, azt te tetted. Aki az Isten szent lelke vezetésében tesz, észesen veszi, hogy az Isten akaratát cselekszik, hogy az Isten rajta keresztül áldást ad, áldást oszt. Ezért marad szerény. Ezért nem veri a mellét. Akik verik a mellüket, azok nyilván tartják. Azok tudják, hogy mi történt. Azok tudják, hogy mit tettek. De Jézus erre azt mondja, hogy oké, menjetek a külső sötétségre. Mert nem az én kicsinyeimet etettétek, itattátok és tettétek, hanem a saját magatok ügyét intéztétek. Tehát nem a cselekedeteink üdvözítenek bennünket, hanem az Isten szent lelke Jézus Krisztus váltsága által visz bennünket az üdvösségre, miközben aztán cselekedjük az ő vezetése alatt azt, amit a szívünkre helyez. Reménység vasárnapján, mert hisz ez a vasárnap a egyházi esztendő utolsó előtti vasárnap, az a reménység vasárnapja minden évben. Isten világosan elébünk helyez, hogy meg kell állnunk az ő ítélő széke előtt. De nem mindegy, hogy hogyan. Amikor azt mondja az ige, hogy aki hallja az én szavamat és hisz abban, aki engem elküldött, annak örök életre van, átment a halálból az életbe, az a földi létében már tapasztalja az örök létnek a valóságát. Ezt aztán majd meg fogja ítélni az Úr,
amikor oda kerülünk elébe, és akkor nyilván az én életemet az Isten elő fogja venni, és azt mondja, Györfi Mihály, persze nyilván nem így hangzik majd ez el, de és akkor fölállok, és akkor Jézus odáll mellé, és azt mondja, hogy ez az én emberem, és visz magával. De nem engedi Jézus, hogy az Isten engem megítél, mert akkor meg kellene hallnunk. Nem lehetne azt mondani, hát Misi bácsi egy kicsit kedves ember volt, vagy a Misi barátom aranyos gyerek volt, vagy hát azért csinált rossz dolgokat is, de nem ez fogja mérlegelni az Isten, hanem azt mérlegeli, hogy Jézus Krisztus befedezhette az életemet, vagy sem. Ha nem fedezte be, akkor meg fog ítélni az igaz Isten az ő igazsága szerint, és akkor jaj lesz nekem. Amennyiben Jézus leárnyékolja az életemet, és mutatja, hogy a Golgotai kereszten én megfizettem azt, amit Györfi Mihálynak kellett volna, akkor megyek az örök üdvösségébe. És persze ott majd nyilvánvalóvá lesz, hogy mik történtek az én életemben, hogy mik voltak azok, amire az Isten szent lelke vezetett, vitt, és amit én nem tudtam strigulázni, mert nem vettem számba, nem tudtam, hogy rajtam keresztül végzett az Úr, és biztos vagyok benne, hogy az is ott lesz, hogy mi volt az, amit mulasztottam, amit nem jól tettem, amit nem mondtam, vagy amit mondtam, de nem olyan, nem az volt, amit az Isten szeretett volna. Ez is ott lesz majd nyilvánvalóan, szembesülni fogunk vele, ott lesz az egész életünk. Persze aztán ezen nem sokáig rágódik majd ott az ember, hanem megy be az Isten örökébe, az Isten üdvösségébe. És ott leszünk az üvegtenger partján, az énekkarban, és dicsőítjük az Urat, hogy aztán ez hogy valósul meg valójában, az majd legyen annak az öröme, amikor odaérkezünk, és egymásra nézünk, hogy nem is gondoltuk, hogy milyen lesz majd ez. Meg hogy hogyan fogunk majd ott énekelni, és egymás mellett lenni. De nyilván meg kell állni az Isten ítélőszéke, hogy mindenkinek, hogy elváljék az, hogy Jézus Krisztus beárnyékolhatta az életét, leárnyékolhatta-e, befedezhette-e, vagy hogy a Szentírás mondja, megmoshatta-e a ruháját Jézus vérében, megfehérítette-e a ruháját Jézus vérében. Ha igen, akkor bemegy az örök üdvösségbe. Meg kell állni az Úr ítélőszéke előtt, mert megvan írva, élek én, így szól az Úr, és előttem fog meghajolni minden tér. Nem lesz olyan térd, aki nem hajol meg, mint ahogy az ember mondta ott a kórházban. Isten, nem lehet nélküled meghalni. Meg kell hajoljon a térdem előtted, és megyek a kárhozatra. Eszméletlen, amilyen súlya van ennek, és mennyire nem számolunk vele. Mennyire nem készülünk erre a hosszú útra, ami előttünk áll. Reménység vasárnapja azért áll itt örök élet vasárnapja előtt, hogy ne gondoljuk azt, hogy reménytelen az élet. Ne gondoljuk azt, hogy nincs kiút abból, hogy majd meg kell állnunk az Isten ítélő szék előtt, és az Isten meg fogja ítélni az életünket a bűn és igazság tekintetében. Jézus Krisztus azért jött, hogy a világnak váltságot adjon, ő azért jött, hogy senki se éljen önmagának, hanem mindenki az Úrnak éljen, és hogyha az Úrnak élünk, akkor az Úrnak halunk, akár élünk, akár halunk, az Úré vagyunk. Tudunk élni, és tudunk meghalni. Be tudjuk futni az életpályánkat, és el tudunk búcsúzni ebből a világból, meg természetesen el is tudunk engedni ebből a világból, mert hát ebben az is benne van. Néger atyafiak, amikor meghal valaki közöttük, akkor trombitálnak, hogy a szentek mennek a mennybe, vasíroznak. Mert ők komolyan veszik azt, hogy aki az Úré, az megy az Isten országába. Mondják, hogy nekünk még itt kell szenvedni egy darabig, de örvendezzünk, mert a testvérünk eljutott az Úrhoz. Örüljünk, trombitáljunk neki egyet. Sokszor persze kétségbe kell esni, mert ki tudja, hogy mi van az ember szívében, akit elengedünk. Befogadhatta az Úr Jézus Krisztus a szívébe, meghajolhatott-e a térde, dicsőíthette a nyelve az Urat még itt a földi életében. Ezek kétségek, ezek fájdalmas dolgok. Ezért nagyon fontos, hogy még itt a földi létben legyen világos mindannyiunk számára. Az Úrban élünk, az Úrban halunk el. Jézus megváltsága, amely megtörtént 2000 évvel ezelőtt, lefedezhette a mi életünket. Megmoshattuk-e, megmostuk-e a bárány vérében a ruhánkat? Ha igen, akkor benne élő és benne halott. Ha ez nem történt meg, akkor még mindig lehet az egyébként, hogy tönkretesszük a föld életünket, mert nem figyelünk az Úrra, hanem csak az ügyre, csak a dolgokra figyelünk, vagy esetleg emberekre figyelünk, de nem figyelünk arra, aki ezt az egészet eltervezte, ezt az egészet adta az emberiség számára. Ezért reménység vasárnapjánk ne halványuljon meg bennünk, ne legyen alap nélkülivé a remény testvérem. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, olyan csodálatos a te váltságod, ahogyan te eljutottál a betlehemi jászoltól a Golgotai keresztig, és ahogy elvégezted a mi életünkben is, hogy odafordulhatunk te hozzád, és az egész életünket rendbe tudod tenni, az egész életünk a te kezedbe kerülhet, és a halálból átmehetünk az üdvösségbe, a te országodba. Köszönjük, hogy bárki számára valóság lehetséges. Köszönjük, hogy meg lehet ragadni, érte lehet nyúlni, lehet vele élni. Add meg, Urunk, hogy a mi szívünkben düböröghessen ez az örvendezés, ami Pálnak a szívében is volt, hogy közöttünk senki sem él önmagának. Bár csak eljuthatnánk oda, hogy senki sem keresi a maga hasznát. Senki sem a maga feje után jár, hanem engedni tud a te lelkednek, vezetésének, és a te áldásodat hordozhatja saját életére nézve is, és a gyülekezeti közösségben is. Áld meg bennünket itt reménység vasárnapján, hogy soha se vesszen el szívünkből a felépített remény, de soha se erősödjön meg szívünkben a magabiztosság, a saját cselekedeteinkben való bizalom, vagy bármiféle emberi remény. Köszönjük, hogy előtte térdre fogunk hullni, köszönjük, hogy a nyelvünk téged dicsőíthet. Erősítsd meg ezt az életünkben, Urunk, még a kísértések, elesések közepette is. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. A mai istentiszteletünkön úrvacsorai közösségben leszünk az Úrral és egymással. Tekintettel arra, hogy az előző vasárnapon nem voltam itthon, az úrvacsorát most a második vasárnapra tettük át. Hirdetem a testvéreknek, szomorú szívvel, de Continental Singers énekcsapatnak a szolgálata elmarad a városban. Betegség miatt megszakították a szolgálati útjukat, és visszamentek az Amerikai Egyesült Államokba. Hogy aztán mi történt, pontosan nem tudom, mennyiben volt ez a fáradtság, vagy a valóban valamiféle vírusnak a következménye. A lényeg az, hogy lemondták a koncertjeik befejező szakaszát. Így az a hirdetés, ami már elhangzott a gyülekezetben és meg kint volt a városban, akkor ez semmissé válik, úgyhogy kérem a testvéreket, hogy értesítsék azokat, akikkel találkoznak, hogy ne legyenek olyanok, akik hiába mennek oda csütörtökön 18 órára a vigadóhoz. Éppen ezért a csütörtöki bibliórának a szokott időben és rendben meg lesz tartva. Mindenkit hívunk és várunk erre az alkalomra is. Illetve hát hirdetem az adventi esték lehetőségét december 4-én szombaton. Egyébként a hírlevelünkben benne van itt a hirdetvény között. 4-én egy adventi családi ötletbőrzét tartunk, amikor is mindenkit szeretettel hívunk és várunk egy kellemes beszélgetésre, egymás segítésére abban, hogy hogyan készüljön adventre, karácsonyra. Mindenki hozhatja a saját ötletét, gondolatát, amely segíthet a másik embernek, és akkor már lehet cserélgetni ezeket az ötleteket és programokat, ötleteket és ajándékokat. Gyerekprogram is lesz, meg közben zenehallgatás is alkalmas. December 18-ára pedig akkor egy szokásos adventi csendes napot terveztünk, amely a gyülekezet együttlétét hozza, és természetesen vendégeket is lehet hívni. Tehát december 18-án szombaton 10 órától lesz az adventi csendes nap. A következő héten, utána következő héten lesz egy női hét, amelyre a gyülekezetünkből is utaznak asszonytestvérek. Kérem a testvéreket, hogy hordozzák imádságban az ott szolgálókat, meg résztvevőket, hogy Isten gazdagon megáldhassa az asszonytestvérek életét is. Mint ahogy mi is tapasztaltuk a férfi héten, hogy Isten közöttünk lehetett, és mind a ige hirdetésekben, mind a csoportos beszélgetésekben építhetett, formálhatott bennünket az Úr. Jó volt látni, hogy sok fiatal volt együtt, 18 éves és a 30 éves korosztály szép számban képviseltette magát. Találkoztunk ismerősökkel is. Szakos Orsi járt a gyülekezetbe régen, a férje, a Balázs, ott volt most a héten, nagy kérdések között, de megbékélve ment haza, aztán reménység, hogy rendeződik az a kérdés, ami benne is előttük van. Ha a testvéreknek van szabad kapacitása, akkor tekintettel arra, hogy ők azért valamikor a gyülekezetben megfordultak, hordozzák imádságban őket. Sokan gondolnak ide a gyülekezetre, figyelik a szolgálatunkat, és sokan sokakat üdvözölnek, így az egész gyülekezet számára, Cserényi László is, és Kret Józsi is küldi az üzenetét, üdvözletét, hogy éljük meg az Úrban az életünket az ő dicsőségére. És személyesen is, akiket ismertek, kérdezgettek, hogy élik az életüket a gyülekezet tagjai. Jó volt tehát együtt lenni, kicsit arra figyelve, hogy mi vár ránk az elkövetkezendő időben, és délelőtt a jelenések könyve alapján, a hét gyülekezetnek írt levél alapján vizsgáltuk azt, hogy mi vár ránk, és Isten hogyan tekint a mi életünkre. Kicsit a tendenciákat is figyel a gyülekezetek életében, de természetesen a személyes életünkre vonatkoztatva. Este pedig Máté evangéliumából volt egy sorozat, amely az utolsó idők, a végidők kezdetéről és kiteljesedéséről szóltak. Délutánonként pedig az előadások témája keresztény férfi emberről szóltak, hogyan éli a keresztény férfi ember az életét a családban, és mi a különbség a vallásos és a keresztény ember, vallásos és a hívő ember között, illetve kicsoda a mi Urunk, aki által mi ezt mind megélhetjük, és valóság lehet az életünkben. Erdélyből is voltak atyafiak, fiatal lelkészek is, megújulva mehetett közülük néhány haza. Reménység az, hogy ott is él az Isten népe, és erősödik az Isten igéje közöttük. Következő hétvégén, november 19-től 21-ig lesz ifjúsági hétvége még Pilis Csabán, most a 18 év fölötti korosztály. Számára Gergő szervezi a csapatot, ugye? Tehát nálad lehet jelezni, hogyha valaki szeretne erre a hétvégére elmenni. Itt pedig az ébredés lesz a téma, meg volt is a téma a 18 év alatti korosztályban. És ugyanaz a téma kerül egyébként a nagyobb ifjak elé is, akiknek a családjukban van ilyen fiatal, 18 év fölötti, bátran mozdítsák és küldjék a testvérek. Az imádságlistát a testvérek szívére helyezem, akik itt szerepelnek, kérik, hogy a közösségben hordozzuk az ő életüket. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Az úrvacsorára készülve 308-as számú énekünk első versét énekeljük. Készíts magad, kedves lélek! Testvéreim az Úrban, most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten szín előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, és megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Urunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennállva válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől, személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, s ezzel a hittel fennállva könyörögjünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok, mégis nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek, bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, s teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen.
Úrvacsoránk alatt a 11-es számú liturgiát énekeljük. Énekeskönyvünk 64. oldalán található 11-es számú liturgia. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a földön élő egész anya szent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, s tanítása szerint így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te ország. Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatok, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom örökkön, örökké. Az Úr békessége legyen mindenkor véletek. Gyertek íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
427-es.
békesség néktek. Tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit. Úr Jézus Krisztus által.
Thank you. valamennyit a listátok. Ezt cselekedjétek.
418-as.
A mi Úrunk Jézus Krisztusunk szent teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által.
Thank you.
menjetek el békességgel, és teremjétek a megfér és álmai gyümölcseit, az Úr Jézus Krisztus által. Békesség néktek! Jézus Krisztusunk szent teste és vére tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged, mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztus Urunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őrizd meg bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.